Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Várnegyed megújulása hitéleti, kulturális és építészeti szempontból is nagy jelentőségű, mindezen szempontokat egyszerre kellett szem előtt tartani a felújítás során. Ezt hangsúlyozta a Veszprémi Főegyházmegye érseke, az Ezer év öröksége a Veszprémi Várnegyed megújítása című háromnapos rendezvénysorozat első napján. Udvardi György érsek metropolita elmondta, a 22 épületet érintő felújítás 2020-ban kezdődött, a közeljövőben 12 épület átadása birtokba vétele válik lehetővé. A teljes várnegyed a tervek szerint 2027-ben nyílik meg a látogatók előtt, az épületek egy része jelenleg is látogatható, a Székesegyházat október 5-én újra felszentelik, ezt követően pedig folyamatosan bővül a látogatható épületek köre. Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7%-a volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2%-a volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az idei első fél évben a központi kormányzat hiánya 534 milliárd 800 millió forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136 milliárd 600 millió és 88 milliárd 200 millió forintos többlettel rendelkeztek. Ilyen kedvező adatot az idősor 1999-es indulása óta mindössze egyszer láttunk, tette hozzá az Index portál. Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán a kormányfő, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta a német politikust. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézzünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. A lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk, a svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetés készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán. Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise Jézus feltámadásáról. Szelíd, lefegyverző erő az irgalom reményében. A pápa fájdalma a madagaszkári zavargások miatt. Köszöntése a betegeknek. Leó pápa az újságíróknak. Trump gázai terve reális. Reméljük, a Hamas elfogadja. Audiencián fogadta Leó pápa Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét.
Leó pápa katekézise Jézus feltámadásáról. Szelíd, lefegyverző erő az irgalmasság reményében. Október 1-én gyönyörű őszi időben tartotta meg Leó pápa a Szentpéter téren az általános kihallgatást, és ezúttal katekézisében Jézus feltámadásának reménység vonásáról elmélkedett. A szerény jelek kíséretében feltámadt Úr nem áll bosszút, nem neheztel, igazságot sem szolgáltat, hanem képességeinkhez igazodva jelzi, hogy benne minden átalakult az irgalmasság reményévé.
Il centro della nostra fede e il cuore della nostra speranza si trovano ben radicati nella risurrezione di Cristo.
Hitünk középpontja és reményünk szíve Krisztus feltámadásában gyökerezik. Az evangéliumok figyelmes olvasása nyomán ráébredünk, hogy ez a misztérium nem csak azért meglepő, mert egy ember, Isten fia, feltámadta a halálból, hanem azért is, ahogyan ezt tette. Jézus feltámadása valójában nem egy hatalmas diadal, és nem is bosszú vagy megtorlás ellenségei felett. Ellenben csodálatos tanúságtétel arról, hogy a szeretet miként képes egy nagy vereség után újra felkelni, hogy tovább folytassa feltartóztathatatlan útját, kezdte beszédét Leó pápa. Amikor mi a mások okozta megrázkódtatásból épülünk fel, első reakciónk gyakran a harag, a vágy, hogy valakivel megfizettessük, amit elszenvedtünk. Ám a feltámadott nem így reagál. Miután kilép a halál poklából, Jézus nem áll bosszút. Nem a hatalom gesztusaival tér vissza, hanem szelídséggel nyilvánítja ki szeretete örömét, amely nagyobb minden sebesülésnél és erősebb minden árulásnál. A feltámadt nem érzi szükségét annak, hogy leszögezze vagy szentesítse felsőbb rendűségét. Megjelenik barátainak, a tanítványainak, és ezt rendkívül diszkréten teszi, anélkül, hogy erőt venne befogadási képességük idején. Egyetlen vágya, hogy visszatérjen a velük való közösségbe, segítve őket bűntudatuk legyőzésében. Ezt nagyon világosan láthatjuk az emeleti teremben, ahol az Úr megjelenik a félelemtől bezárkozott barátainak. Ez a pillanat rendkívüli erőt fejez ki. Jézus miután leszállt a halál mélységeibe, hogy kiszabadítsa az ott fogvatartottakat, belép a félelemtől megbénultak zárt termébe, és egy olyan ajándékot visz magával, amit senki nem mert volna remélni. Békét. Köszöntése egyszerű, szinte hétköznapi. Béke veletek. Amit azonban egy szinte illetlenül szép gesztus kísér. Megmutatja tanítmányainak a szenvedés megjelölte kezét, és oldalát. De miért is mutatja sebeit pont azoknak, akik azokban a drámai órákban megtagadták és elhagyták őt? Miért nem rejti el inkább a fájdalom jeleit, hogy elkerülje a szégyen sebeinek feltépését? Kérdezte őszinte nyíltsággal a pápa. És mégis az evangélium azt mondja, hogy az Úr láttán a tanítványok örvendeztek. Ennek mély oka van. Jézus immár teljesen kiengesztelődött mindazzal, amit elszenvedett. Nincs benne nyoma a neheztelésnek.
Le ferite non servono a rimproverare, ma a confermare un amore più forte di ogni infedeltà.
A sebek nem rehányásról szólnak, hanem egy olyan szeretet megmutatásáról, amely erősebb minden hűtlenségnél. Bizonságul szolgálnak arra, hogy éppen kudarcainkban nem hagy el minket az Isten, nem mond le rólunk. Így az Úr mezítelenül és fegyvertelenül mutatja meg magát. Nem követel, nem zsarol. Az övé egy olyan szeretet, amely nem aláz meg. Azok békéje ez, akik szeretetből szenvedtek, és most végre kijelenthetik, hogy megérte. Mi viszont gyakran elfelejtjük sebeinket büszkeségből, vagy a gyengeség látszatától félve. Így szólunk, nem számít, mindennek vége. De nem vagyunk igazán békében az árulásokkal, amelyek megsebeztek. Néha inkább elrejtjük a megbocsátásért folytatott küzdelmünket, nehogy sebezhetőnek lássanak, nehogy további szenvedést kockáztassunk meg. Jézus nem így tesz. Sebeit a megbocsátás garanciájaként ajánlja fel, illetve megmutatja, hogy a feltámadás nem a múlt eltörlése, hanem annak átalakítása az irgalmasság reménységévé. Aztán az Úr megismétli: béke veletek! Majd hozzáteszi: ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavakkal egy olyan feladatot bíz az apostolokra, ami nem annyira hatalom, mint inkább felelősség. Legyenek a kiengesztelődés eszközei a világban. Mintha azt mondaná: ki más hirdethetné az Atya irgalmas arcát, ha csak nem ti, aki kudarcot vallottatok és megbocsátást tapasztaltatok. Jézus tehát rájuk leel, és megadja nekik a Szent Lelket. Ugyanazt a lelket, aki támogatta őt az Atya iránti engedelmességben és a keresztig menő szeretetben. Attól a pillanattól kezdve az apostolok már nem hallgathatnak arról, amit láttak és hallottak, hogy Isten megbocsát, felemel és visszaadja a bizalmat. Ez az egyház küldetésének lényege. Nem gyakorol hatalmat mások felett, hanem annak örömét adja át, hogy őket éppen akkor szerették, amikor nem érdemelték meg. Ez az az erő, amely életet és növekedést adott a keresztény közösségnek, akik felfedezték az életbe való visszatérés szépségét, hogy azt másoknak is átadhassák. Erre mi is küldetést kaptunk. Nekünk is megmutatja az Úr sebeit, és így szól: béke veletek! Ne féljetek megmutatni sebeiteket, amelyeket az irgalom gyógyított be. Ne féljetek közeledni azokhoz, akiket félelem vagy bűntudat gyötör.
Che il soffio dello spirito renda anche noi testimoni di questa pace e di questo amore più forte di ogni sconfitta.
A lélek leheletet tegyen minket is a békei szeretet tanúivá, amely erősebb minden vereségnél. Zárta katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A pápa fájdalma a madagaszkári zavargások miatt, köszöntése a betegeknek. 14. Leó pápa a szerdai audiencián fájdalmának adott hangot a madagaszkári összecsapások miatt, melyeknek több halálos áldozata és számos sebesültje van. Mindig el kell kerülni az erőszakot, helyette a társadalom összhangjára kell törekedni, az igazságosságot és a közjót előmozdítva, buzdított a pápa. A kihallgatás előtt a 6. pálteremben találkozott a német-máltai segítőszolgálat zarándokaival. A katekézist most először olvasták föl az indiai tamil nyelven. Fájdalommal töltenek el a Madagaszkárról érkező hírek, a rendfenntartó erők és a fiatal tüntetők közötti erőszakos összecsapásokról, amelyek következtében többen meghaltak és mintegy 100-an megsebesültek.
Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza.
Imádkozzunk az Úrhoz, hogy mindig kerüljék el az erőszak minden formáját, segítsék a társadalmi harmónia folytonos keresését az igazságosság és a közjó előmozdításán keresztül, fohászkodott Leó pápa. Október 1-én a szerdai általános audiencián hangzott föl először a pápa katekézise tamil nyelven. Ezt a nyelvet közel 70 millióan beszélik, főleg Sri Lankán és Indiában. A Szent Atya külön köszöntötte a tamil ajkú zarándokokat, akik jelen voltak a Szentpéter téren. 14. Leó pápa még az általános audienciát megelőzően a 6. pálteremben köszöntött egy Németországból érkezett zarándokcsoportot, akik a máltai segítőszolgálat szervezésében érkeztek a Vatikánba. Guten Morgen, szólt hozzájuk a Szent Atya, németül köszöntve őket, majd hozzátette, hogy szeretett volna személyesen találkozni velük. Innen jól tudjátok majd követni, ami a Szentpéter téren történik, a kivetítőkön keresztül, és közben jobban védve vagytok, mondta Leó pápa. Mintegy 700 zarándok vett részt ezen a magánaudiencián a pápával. Néhány betegnek és mozgáskorlátozottnak könny csillogott a szemében, amikor meglátták közeledni a Szentatyát. Végül a pápával együtt elimádkozták az üdvözlégyet, és részesültek áldásában. Az általános audiencián a Szentpéter téren szombathelyi zarándokok is jelen voltak, akiket Perger Gyula atya, tiszteletbeli kanonok, a szombathelyi Szili János egyházmegyei gyűjtemény és látogató központ igazgatója, az Eklézia szövetkezet elnöke kísérte a Vatikánba. Pénteken reggel Perger atya szentmisét mutat be a zarándok csoportnak Szent II. János Pál pápa sírjánál, a Szent Péter Bazilika Szent Sebestyén kápolnájában.
Leó pápa az újságíróknak: Trump gázai terve reális, reméljük a Hamas elfogadja. A gázai béketervet jóvá kell hagyni, a flottilla mozgásának kerülnie kell az erőszakot, az USA háborúra való felkészüléséről szóló szavak, valamint a Szentszék pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos per is, és a Szupics bíboros körüli vitára adott angol nyelvű válasz. Ezeket a témákat érintette Leó pápa Castel Gandolfóban az újságírók kérdéseire válaszolva, mielőtt visszatért volna a Vatikánba kedd este. A pápa a szeptember 30-án ismét válaszolt a Villa Barberini kapuja előtt ráváró újságírók kérdéseire, ahogyan azt már majdnem egy hónapja minden kedd este megszoktuk. Reméljük, hogy elfogadják, eddig reális javaslatnak tűnik, mondta a 14. Leó a Fehérházban bemutatott Donald Trump amerikai elnök által Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jóváhagyásával javasolt 20 pontos gázai béketervre vonatkozóan. A tűzszünet és a túszok szabadon bocsátása fontos, tette hozzá. Vannak benne nagyon érdekes elemek, majd hangsúlyozta, reméljük, hogy a Hamas a meghatározott időn belül elfogadja. A Gázához közeledő humanitárius segélyszállító flottilla helyzetével kapcsolatban, amely miatt továbbra is feszültségek vannak, a pápa kiemelte, hogy mennyire nehéz a helyzet, mert egyértelmű a vágy, hogy reagáljanak egy valódi humanitárius vészhelyzetre. A pápa reménye az, hogy nem lesz erőszak, és az embereket tiszteletben fogják tartani. Ezt követően felmerült a Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter által összehívott találkozó kérdése, amelyen minden tábornok harci felszerelésben jelent meg, sőt, akár nukleáris fegyverek bevetésére is készen állt. Ez a beszédmód, jegyezte meg a pápa, aggasztó, mert jól mutatja, hogyan fokozódnak a feszültségek. Trump amerikai elnök azon döntésével kapcsolatban, hogy a minisztérium nevét védelmiről háborúsra változtatja, 14. Leó megállapította. Reméljük, hogy ez csak egy beszédmód. Ez minden bizonnyal egy olyan kormányzási stílust jelöl, amely erőt alkalmaz a nyomásgyakorláshoz. Reméljük, hogy működik, és hogy nem lesz háború. A békéért kell munkálkodnunk. A Szentszék pénzeszközeinek kezelését illető folyamatban lévő vatikáni perrel kapcsolatos kérdésre válaszolva, a pápa nem részletezte, de hangsúlyozta, hogy a pernek folytatódnia kell, és hogy nincs szándékában beavatkozni abba. A bírákra és a védő ügyvédekre bízza a következtetés levonását. Angol nyelven a pápát a véleményéről kérdezték Blaise Supich bíboros, Chicago metropolita érseke döntése kapcsán, hogy Dick Durbin abortuszpárti demokrata szenátornak ítélt oda egy díjat. Nem vagyok nagyon tájékozott a konkrét ügyben, úgy gondolom, jelentette ki 14. Leo, hogy nagyon fontos megvizsgálni egy szenátor, ha nem tévedek, 40 éves szolgálata során az Egyesült Államok szenátusában végzett munkáját. A pápa kijelentette, hogy megérti a nehézségeket és a feszültségeket, de fontos számos más kérdést is figyelembe venni, amelyek az egyház tanításával kapcsolatosak. Hangsúlyozta, hogy ha azt mondja valaki, hogy az abortusz ellen vagyok, de a halálbüntetés mellett, akkor az nem igazán életpárti. Ahogyan az sem, ha valaki egyetért az Egyesült Államokban a bevándorlókkal szembeni embertelen bánásmóddal. Ezek nagyon összetett kérdések, jelentette ki a pápa. Nem tudom, hogy bárki is birtokában van-e a teljes igazságnak ezekben a kérdésekben, de mindenek előtt azt kérném, hogy legyen nagyobb kölcsönös tisztelet, és hogy próbáljuk meg együtt emberként, ebben az esetben amerikai állampolgárként, vagy Illinois állampolgáraként és katolikusként azt mondani, valóban alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket az etikai kérdéseket, és meg kell találnunk a követendő utat egyházként. Az egyház tanítása ezekben a kérdésekben nagyon világos, mutatott rá a Szent Atya. Leo pápa az újságíróknak adott nyilatkozata után este 8:30 körül hagyta el autójával Castel Gandolfot, ahová szeptember 29-én hétfőn érkezett meg, és ahová szerdán délután az általános kihallgatás után visszatért, hogy a Focolare mozgalom Mariápolis központjában találkozzon több mint 400 vallási vezetővel, akiket meghívtak a Reményt ébreszteni a klímaigazságosságért című nemzetközi rendezvényre. Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájának 10. évfordulóján Leo pápa vezeti a Remény ünnepét, amelyen klímaszakértők, a civil társadalom képviselői és a világ minden tájáról érkező intézmények vesznek részt.
Audiencián fogadta Leo pápa Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét. Hétfőn találkozott 14. Leo pápa Khalifa ibn Salman al-Khalifa bahreini vezetővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon tárgyalt a közel-keleti béke mielőbbi megteremtéséről. Szeptember 29-én hétfőn fogadta a Szent Atya az apostoli palotában Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét, Khalifa ibn Salman al-Khalifát. A pápai audienciát követően az uralkodó találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Stanislav Wachowski prelátussal, akit Leo pápa szeptember 18-án nevezett ki iraki nunciusnak. A CVS megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a jó kétoldalú kapcsolatok miatt, amelyet egyformán tovább kívánnak erősíteni. Megvitatták a bahreini kormány politikáját, mellyel támogatják a vallásközi párbeszédet, és a bahreini királyságban élő különböző vallások békés együttélését. Érintettek több közös érdeklődésre számot tartó témát, köztük azt, hogy sürgősen véget kell vetni a közel-keleten folyó háborúnak, és elő kell mozdítani a nemzetek közötti békét. Tudjuk meg a bahreini uralkodó vatikáni látogatásáról kiadott szentszéki sajtóközleményből.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Assisi Szent Ferenc életéről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmány élmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
Hát általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
Találkoztatok már jó fej farkassal?
Nagyon nem. Nem igazán.
Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbió város határában.
Történt egy alkalommal, hogy Gubbió városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Talán a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Ez egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rendalapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
No, tudunk-e róla még valamit?
Ahogy megalapította a Ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
különleges kapcsolata volt az állatokkal.
Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy vagy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa apácák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző prajkódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatása közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizadalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltátotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a kereszt jegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekesztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda, a farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A Szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban, irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál. Azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zugnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásával mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éjséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokoltüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásából hitet ada, ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sértiteket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. S az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
No, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet? úgyhogy mindenki számára érthető legyen. Mi ez a hát páli
fordult, fordulat? Vagyis változott.
Igen, igen, igen. És mivé változott?
Egy szelíd állattá.
Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja pontosan. Mesék történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas szemében megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetést jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
Ugye?
Most igen. Pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észrevesszük, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg, a farkas bűne, az valójában a bűntársadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaérés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
Valami kompromisszumot lehet kötni az állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne így egyezni szerintem farkassal.
Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Claudia?
Én egyet értek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítene a természet is az emberek között.
Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyver ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
Keresztet.
Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszti jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszti jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkas, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja? Amit ebből az egész történetből ki akar hozni. Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakult ki, nem jutnak előre.
Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
Felhagy gonoszságaival.
Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig, ugye? Hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezentúl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresül orvosolja a bajt. Egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzá tehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Olyan összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt, ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc megelőzve korát túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Kazuo Ishiguro Noctűn című írásának második részét Schmidt Zoltán olvassa fel. Majd keresztény könnyűzenei műsorunk a Kapcsolj rászól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket és a kora esti hírmondót, valamint régiónk sporthíreit. 2:05 a Szószólóban arról lesz szó, hogy a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködési megállapodást kötött Olofszon Placid Bencé szerzetes tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására. 2:50 a Lélek szavában az egyház 5 parancsolata közül a 4. parancsról, házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld, Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallgathatják meg. 3:05 Dörögdi Miklós egri püspökről Buda Péter atyával beszélgetünk a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. 14. Leó pápa mondja, Krisztus feltámadta halottak közül. Ez az esemény az az igazság, amely megment bennünket. Ezért meg kell ismernünk és hirdetnünk kell. De ez nem elég. Szeretnünk is kell. Ez a szeretet vezet el az evangélium megértésére, mert átalakít bennünket, megnyitja szívünket Isten igéje és a fele barátunk arca előtt. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Berec Renáta, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Turi Sarolta. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezt mondja a mindenható Isten, jaj nektek népem gazdagjai! Elefántcsont ágyakon lustálkodtok, és henyéltek a fekvőhelyeiteken. Lakmároztok a nyáj bárányaiból és a csorda juhaiból. Olvasom Ámosz próféta könyvében. Imádkozzatok a szegényekért, üldözöttekért, a világon szétszóródott hontalanokért. Imádkozzatok a biztonságban lévőkért is, a dúslakodókért is, hogy az Úr megnyissa füleiket és szemeiket a kétségbe esettek ínségére és segélykiáltásaira, hogy felrázza őket, mielőtt még késő lenne. Mert végső fokon nem a szenvedők a nyomorultak, hanem azok, akik a szenvedők nyomorát tétlenül tudják nézni. A gazdagok mindig tartozásban vannak a kevésbé tehetősekkel szemben. Mert bármilyen formában kaptuk is a talentumot, az mindenképpen Istennek ránk bízott vagyona, és nem személyi tulajdonunk. Krisztus a szegényekben a testvéri szeretet és mindenfajta nélkülöző iránti irgalmasság értékelőjeként áll elénk. Krisztus a szegényekben földhöz kötöttségünk és hatalmi vágyaink bírájaként jelenik meg. Krisztus a szegényekben saját emberi nyomorúságunkra, Isten előtti alapvető szegénységünkre figyelmeztet bennünket. Ó, örök szeretet nagy mélysége, megváltó Jézusunk kegyes szíve, hozzád folyamodunk, esdve kérve, tekints itt könyörgő híveidre. Jézus szíve, kérünk, védj be minket szerelmednek kegyelmébe.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.